Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található János evangéliumában, a 12. fejezet, 12. versétől kezdődően a 19. versével bezárólag.
Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogy megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit se tudtok elérni. Íme a világ őt követi.
Gyertek testvérek, imádkozunk! Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, hogy ezt a világot nem hagyod magára. És hálásak vagyunk leginkább azért, hogy amikor eljössz közénk, amikor eljöttél közénk, akkor szeretettel és irgalommal jöttél. Nincs hozzád fogható, az egész világ Te rád néz, Téged vár, Te utánad sóhajtozik. Hogy mikor jön az, aki helyreállítja ezt a világot, mikor jön az, aki begyógyítja a sebeinket, mikor jön az, aki megvigasztal gyászunkban, aki feloldja a megkötözöttségeinkből az életünket, aki szabadon enged bennünket, rabokat. Mikor jön el a világnak az Ura, akivel jó élni? És köszönjük, hogy amikor eljöttél, irgalommal jöttél, hogy a végtelen erőddel, hatalmaddal, igazságoddal, nem a pusztításunkra jöttél, hanem a megmentésünkre. Köszönjük az igét, ahogy Te bevonulsz Jeruzsálembe. Köszönjük a könnyeidet, amivel megsiratod a várost, amelyik nem ismeri fel a békességre vezető utat. Urunk, hadd kérjünk ma azért, hogy neked ne kelljen ma sírni miattunk. Hadd ismerjük fel azt az utat, amit Te készítettél. Hadd legyen áldott nap ez a mai, mert veled találkozunk, mert a te hangodat halljuk. Kérünk, szólíts egyen-egyenként bennünket, hogy az öröm legyen bennünk is, ahogy benned is az van, mikor valaki végre hozzád tér. Ments meg minket, kérünk. Lelkedet áraszt ki, itt a templomban is, az otthonainkba, családi körbe vagy éppen magányosan. Légy velünk, Urunk, kérünk, hadd legyen igaz a mi Isten tiszteletünk. Amen. Istenek igéjét, aminek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Efézusi levélben találjuk meg Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a 6. fejezetnek a 18., 19. és 20. versében. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Tegye Isten áldottá az ő igéjét. Kedves testvérek, ez már a 3. hete, hogy ilyen különös módon zajlik a mi Isten tiszteletünk, és a legelején, az első alkalommal biztos, hogy nagyon fontos volt mindenkinek az izgalom, hogy vajon sikerül-e, hogy tudunk-e a számítógépen keresztül is közvetíteni Isten tiszteletet. És azt hiszem, hogy a technikai kérdésen túl az élmény is fontos volt nekünk, hogy vajon ugyanolyan lesz-e a gép előtt ülve, mint amilyen a templomban szokott lenni. De hadd mondjam, hogy igazából nem ez a kérdés. Nem a technika a kérdés, hogy tudjuk az Isten tiszteletet fizikai közösség nélkül is átadni és megtartani, és nem az élmény kérdés, hogy ugyanolyan lesz-e. Ennél sokkal mélyebben van a kérdés, hogy mitől is egyház az egyház. És ezt mi magunk kérdezzük, mert Isten tiszteletre jövünk össze. De mindannyian ezt kérdezik az emberek, mitől vagyok az, aki vagyok, amikor nem mehetek dolgozni, és reméljük még megvannak a munkahelyek. Amikor nem találkozhatom azokkal, akiket szeretek. Amikor nem tehetem azt, amivel egyébként tölteném az időmet. Amikor mindezek nincsenek, akkor meddig vagyok én még azonos magammal? Mitől vagyok én az, aki vagyok? Mindannyiunknak a kérdése ez, de bennünket most különösen is az a kérdés foglalkoztat ezen az Isten tiszteleten, hogy mitől egyház az egyház. A 16. században is hogy ne foglalkoztak volna ezzel a kérdéssel, ott is egy rendkívüli helyzet volt, sok szempontból ott is vészhelyzet volt. Ők azt a választ adták, hogy attól egyház az egyház, hogy az igét tisztán hirdetik, hogy helyesen élnek a sákramentumukkal, és hogy rend van közöttük, az Istennek a rendje érvényesül az egyház fegyelemnek a kérdés. Ők ezt a hármat húzták alá. Ma ez az ige szakasz van előttünk, az Efézusi Levél 6. fejezetének a 18. és következő versei. Már 2 hét óta ennél az ige szakasznál vagyunk, és a lelki fegyverzetről gondolkodunk együtt közösen vasárnaponta. És ha csak ezt a 3 verset nézem most, amit felolvastam, akkor 4 dolgot látunk arról, hogy mitől egyház az egyház. Azt látjuk, hogy az egyház az imádkozik. Azt látjuk, hogy az egyház az harcol. Azt látjuk, hogy az egyház az ige hirdetéssel foglalkozik, és végül azt látjuk, hogy az egyház a misszióban él. Vegyük sorra mindezeket. Először a harcot, hiszen az van előttünk a legrégebb óta. A katonának a képén keresztül, ami a 6. fejezetben olyan fontos képe a Szentírásnak. És nem nehéz a harccal azonosulnunk, hiszen ezt éljük, hogy harcolunk a vírus ellen, harcolunk az ellen a rendkívüli helyzet ellen, amelyik a világot megbénítja. Könnyű most ezzel azonosulni, de nem csak emiatt könnyű azonosulni, hanem a normális életben is annyi módon azonosulunk a harcnak a képével. Gondoljunk csak a futballmeccsekre. Az egy életet kitesz. Még régi mondás az, hogy mert kell egy csapat. Na, más időket járunk, már nem a Buda gyöngyének szurkolnak az emberek, hanem sokszor az életüknek a központi eseménye a meccs, amire kimegyünk, és milyen nagy veszteség, hogy most nincsenek meccsek, amiket közvetítenek, és ami előtt ott szoktunk ülni, amikor szurkolni szoktunk a csapatunknak. Például a sportban a harc az egy alapélményünk, de a politikában is ezt látjuk. Vészhelyzet ide vagy oda, a politikai harc nem szűnik meg, sőt, ez is csak ürügy lesz. Olyan furcsa ezt látni, hogy nem a helyzet megoldásán gondolkoznak sokszor az emberek, hanem csak a saját programjukat viszik újra és újra. Mert hogy a harc az belőlünk jön, mert hogy a harc az kényelmes, egyszerűek a hadi állapotok között a viszonyaink, egyszerű az élet. Egyszerűek a kapcsolatok. Van barát és van ellenség. Csak 2. A barátért az életemet is adom, az ellenséget minden áron el akarom tüntetni. És a szerepemet is tudom a háború idején. Védenem kell, biztosítanom kell, adnom kell. Nem a nyavajgásnak az ideje a háborús állapot. Egyszerű, tiszta, világos viszonyok és kapcsolatok vannak. A harc az ott van a normális életünkben is. És amikor itt látjuk az igében a katonának a képét, akkor vannak olyanok, akik lelki alkatuknál fogva harcos alkatok, és azt mondják, hogy na végre ez a kereszténység nem egy olyan sápat vallás, hanem végre ez egy harcos, határozott, van kiállás, tudom, hogy mit kell csinálnom. De testvérek, ez az egyik kísértésünk, hogy a saját harcos indulatunkat belevisszük az igébe, és azt mondjuk, hogy na, engem igazol. Majd mindjárt látjuk, hogy milyen is az a harc, amire Isten hív bennünket. De a másik kísértésről szeretnék előbb szólni, arról, hogy visszahátrálunk, a kép elől is kitérünk, és azt mondjuk, hogy hát azért itt minden védekező. Azért a sisak, a mellvért, az őv, a sarú, a pajzs, az mind-mind a védekezésnek az eszközeit. Nem a háborúról van szó. A keresztény hit lényege azért mégiscsak a békesség, és így is van. Ha nem három szóba kell összefoglalnom az Efézusi levelet, hanem egyetlen egy szóba, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy a megbékélés. Hogy Isten megbékélt ezzel a világgal Jézus Krisztusban. Megbékélt velünk, és megbékéltetett bennünket egymással, hogy ne harcoljunk. De a kísértés is itt van, hogy kitérünk a harc elől. Megint csak, nem az ige miatt, hanem a beállítottságunk, a lelkialkatunk miatt, mert jobb a békesség, és mennyi olyan harc van, amit nem vívtunk meg, pedig meg kellett volna vívnunk, mert gyávák voltunk. Virágvasárnap van, és Jézus bevonul Jeruzsálembe, ennek az ünnepe, a nagy hétnek a kezdete, a nyitánya ez. Nagy ünnep. Az egész város ünnepelt Jeruzsálemben. Az emberek összesereglettek, és úgy fogadták Jézust, mint egy királyt. Ideges is volt a hatalom, mert érezte, hogy most minden remeg, és minden inog. Mert valaki olyan lép be a város kapuján, aki előtt minden térdet hajt. És keresték a maguk helyét ebben. Úgy köszöntötték, mint királyt. A szimbólumok, amiket használtak, a pálmaágak, a szabadságnak a szimbóluma volt. Mindenki érezte, hogy mikor Jézus megérkezik a városba, Jeruzsálembe, akkor ott minden meg fog változni. Harc. Pedig Jézus békével jön, pedig Jézus nem hadi lovon ül, nem felszerszámozva, hanem egy szamár csikón ül, egyszerűen, szegényen, alázatosan, ahogy énekeltük. De ott van mellette Lázár. Ott van mellette az, akit föltámasztott a halottak közül. A király érkezett meg, azért jött, hogy helyreállítsa a várost, helyreállítsa az országot, helyreállítsa a világot. A messiásnak a jele ez, aki a vakokat látóvá teszi, aki a halottakat föltámasztja, akinek az egész világ enged, ő érkezik meg. És ez a lázadó világ pánikszerűen keresi, hogy hogy tudná visszaszerezni a hatalmát. A felolvasott igében azt hallottuk, hogy a farizeusok szerintem emelt magas sikító hangon mondják, hogy látjátok, hogy az egész világ őt követi? Kétségbe vannak esve. Nem tudnak mit csinálni. Azt találják ki, hogy megölik Lázárt is, meg Jézust is. Nem azért van harc a keresztény életünkben, mert mi hadakozni akarunk, mert a jellemünkből ez következik, hanem azért, mert a király érkezett el ebbe a világba, és amit visszakér, uralma alá hív, az harcol ellene, a lázadás harcol ellene. Testvérek, nem tudjuk kivonni magunkat, mi sem, a harc alól. A harc nem választható része a keresztény életnek. Abba belekerülünk, vállalt hát. Ezért kell a fegyverzet, hogy megállhassunk a hitünkben, hogy végre helyreállítson minket Isten, és ez meg is maradhasson egy lázadó világban. Mitől egyház az egyház? Attól, hogy harcol a gonosz ellen, a romlás ellen, mert már megbékélt Istennel. Mert ezt a békességet hordozza, és ezt a békességet képviseli, hogy visszahívja Isten uralma alá a világot. Ezért vagyunk mi harcban. És az ige bátorít, állj meg, Isten felövezet, Isten betakar, megvéd, hogy megmaradhass, ne félj. Vállald ezt a harcot, az Isten harcát. Aztán, amit látunk az igében másodszor, hogy mitől egyház, az az imádság, és hadd olvassam újra a 18. verset, mert van egy szó, amelyik négyszer fordul elő benne. Az új fordítású Bibliában nem jön ki ez olyan jó, mint ahogy a Károli fordítás hozza ezt. Hadd olvassam most a Károliból a Efézusi Levél 6. fejezetének a 18. versét. És a minden szót számoljátok. Kérlek, ha gyerekek nézitek, számoljátok, hogy nem rontottam el, hogy tényleg négyszer fordul elő. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva, minden időben, a lélek által és ugyanezen a dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Vegyük sorra ezt a mindent, hogy mi az, amiről az imádsággal kapcsolatban mondja. Azért érdemes ezt végig gondolni, mert ha azt a kérdést kérdezzük, hogy mitől egyház az egyház, akkor azt hiszem, hogy azért erre úgy kicsit hátradőlünk most a karosszékben, ez most könnyebb, mint a templom padjaiban. Szóval hátradőlhetünk, hogy hát azért szoktunk imádkozni. Ott talán nem bukunk meg. Azért néha-néha eszünkbe jut reggel, vagy a gyerekkorunkban tanult imádságot azért elmondjuk, vagy a gyerekeinkkel együtt imád, a mi atyánkot azt tudjuk. Ezzel nem lesz gond az imádsággal, hogy attól egyház az egyház, hogy imádkozik. De testvérek, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva, az azt jelenti, hogy az imádságnak többféle műfaja is van. És akik egy kicsit járatosabbak a Bibliában és az imádság műfajában, azok pontosan tudják, hogy hát nem csak kérés van, hanem van dicsőítés, magasztalás, amikor nem is magammal foglalkozom, hanem csak rácsodálkozom, hogy Isten milyen nagy, hogy milyen jó. És ki kívánkozik belőlem a dicséretnek a szava. Aztán ott van a bűnvallás, amikor megélem azt, hogy valamit elrontottam, és nem úgy vagyok, és nem úgy vannak a dolgok, és kérem a bocsánatát. Aztán ott van a közbenjárás, amikor megint csak nem magammal foglalkozom, hanem megérint másoknak az ügye, és másokért állok oda Isten elé, hogy ő értük imádkozzam. Ott van a hálaadás, hogy Isten meghallgatja a kéréseimet, és boldog vagyok. Azért is, hogy megadta, de még inkább azért, hogy ilyen viszonyban lehetünk Istennel. Hogy kimondom, sőt, ki sem mondom, Isten már meghallgatta. Milyen nagy élmény. És ott van a panaszkodás, a panaszzsoltároknak a sora, amikor nincsen racionális magyarázat arra, ami velünk történt. Amikor nem tudok válaszokat mondani, egyszerűen csak a fájdalmamat öntöm ki Isten elé. Egyszerűen csak a félelmeimet, a szorongásaimat adom át neki. Panaszkodni, sírni Isten előtt. Ismeritek ezt? Minden imádsággal és könyörgéssel. Az egyház attól egyház, hogy mindenben, minden élethelyzetben Istennel akar lenni. Ismeritek-e így a keresztény életet? Hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva. Aztán azt mondja az igénk, hogy és minden időben, ami azt jelenti, hogy állandóan és rendszeresen. És persze, hogy nem lesz ez liturgikus imádság, persze, hogy nem tudjuk azt csinálni, hogy mindig kötött imádságokat mondunk, de ott vannak a sóhajtások, a gondolatok, a ki sem mondott imádságok, és ott van a rendszeres imádságnak az ideje, ott van. Egy orvosnak a bizonyságtételét hadd hozzam, aki elrontotta az életét, akinek szétment a családja, aki fölrúgott minden rendet. De Jézus megkönyörült rajta. Megszólította, megmentette, rendezte, megbékéltette önmagával, Istennel, meg belső önmagával, és békességet hozott a családjába. Ez az orvos azt mondja, hogy minden nap rendszeresen, módszeresen imádkozik és olvas, hogy a feje, hogy a szíve az Isten gondolataival, beszédével, világával legyen tele, ne azzal, ami körülveszi őt. Így imádkoztok ti is? Érzitek, hogy milyen tétje van annak, hogy milyen hatásoknak adjátok oda magatokat? És aki csak veszteséget lát, annak van igazán szüksége, hogy az Isten örömhíre, hogy az Isten uralma megtöltse a szívét. Minden időben, rendszeresen is, állandóan is. De aztán megy tovább az ige, és azt mondja, hogy minden álhatatossággal. Ez nehéz lesz, mert hát fáradtak is vagyunk, meg az is van, hogy belealszunk az imádságba. Még az is van, hogy a templomban elalszunk, nem tudom, hogy ez most könnyebb vagy nehezebb, hogy otthon elalszunk, de szóval, hogy álhatatosság. Ez nem megy olyan könnyen nekünk. De igazából nem is az erőnek meg a fáradtságnak a kérdése az álhatatosság, hanem én úgy gondolom, hogy a bizalomnak a kérdése. Hogy tudjuk-e igazán Istenre bízni magunkat? Úgy, ahogy ezt az énekünkbe énekeltük, hogy nincsen Isten nélkül üdvösség és segítség. Nincs Isten nélkül megtartatás. A 127. Zsoltárnak a földolgozása ez az ének. Hiába dolgoznak az emberek, ha az Úr nem segíti őket. Hiába védik a várat a védők, ha az Úr nem oltalmazza a várost. Igazán Istenben bízunk? Ez az egyház kérdése. Kiben bízunk igazán? Vagy úgy vagyunk, mint a 90. Zsoltárnak a parafrázasai József Attilával. Magamban bíztam, elejétől fogva, mondja József Attila. Érdemes megnézni ezt a verset és az utolsó sorát is. De Szabó Lőrincet is idézhetném, a te benned bíztunk elejétől fogva, mert ő úgy folytatja ezt, hogy te benned bíztam elejétől fogva, anyám. És értjük, persze, hogy értjük, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok, a szülő-gyerek kapcsolat, mennyire meghatározó. Na de kiben bízunk igazán? A magunk munkájába, a magunk erejébe, a magunk tudásába, a magunk képességeibe, vagy a szeretteinkbe, a szeretet kapcsolatainkba, azok tartanak meg? Az egyház attól egyház, hogy imádkozik. Álhatatosan, hogy Istenre bízza magát, és Istentől várja a segítségét. És végül van egy negyedik minden is, hogy könyörgéssel minden szentért. Testvérek, én őrzök egy imalistát, nem hoztam most be, pedig megmutathattam volna. Egy idős testvéremé volt ez az imalista, és én ezt kértem el az örökségéből, mikor meghalt. Egy egyszerű kockás papír, amire föl vannak piros tollal írva a nevek, a gyülekezetnek a tagjai. Ott volt a Bibliájában. Minden nap végigment ezen a listán. Én boldog voltam, hogy az én nevem is rajta van. Egyszerű volt az asszony, rosszul írta a nevemet is, de nem ez bánt, hanem az öröm van bennem, hogy én ott voltam, hogy valaki értem imádkozik. Az egyház ettől egyház, hogy összetartozunk. Nem a jó együtt lenni, egyébként persze, hogy jó, hanem úgy, hogy ami másikkal van, az velem is van, ami őt éri, az engem is éri, és imádkozunk. Ez az asszonytestvér persze, amikor nem volt idős, hanem fiatal volt, akkor látogatta sorra a betegeket. Ő ezt vállalta a gyülekezetben, hogy végig látogatja az időseket. Mikor nem tudott menni, akkor csak emelte őket Isten elé. Imádkozol-e a testvéreidért? Számon tartod-e őket? Fölhívod-e őket telefonon? Mitől egyház az egyház? Persze, hogy a közösségtől is, de leginkább attól, hogy imádkozik egymásért, mert fontos az egyháznak az egysége, hogy ami a másikkal van, az velem is van, és ami velem van, azt tudom, a többiekre is tartozik, és őket is érinti. Így van jelen az egyházban. Ilyen imádsággal szüntelenül imádkozol minden tagjáért az egyháznak, gyülekezetnek. Tudsz-e imádkozni minden helyzetben, mindig Jézussal lenni, és igazán ő benne bízni, az egyház ettől egyház. Minden tagjáért, minden helyzetben, mindig Jézussal lenni, mert benne bízunk igazán. És a harmadik, amit látunk az igében, hogy az egyház az igehirdetéssel van elfoglalva. Ez leginkább Pál apostolon keresztül látjuk, és azt kell mondjam, hogy ha az imádság a hátország, akkor a front az az igehirdetés. Mert az ütközet igazából ott zajlik. És hogyha így nézzük ezt az efézusi levelet, ennek a végét, akkor milyen érdekes azt látni, hogy tudjuk, hogy Pál apostol börtönben van. Itt a felolvasott részekben szó szerint is olvassuk, hogy amelynek követe vagyok bilincsben is. De hogy az imádságot nem magáért kéri. Nem azért kéri az imádságot, hogy testvérek, imádkozzatok már, hogy egy könnyebb láncot kapjak. hogy jobb legyen a levegő itt a börtön cellájában, hogy kedvesebb legyen az őr, aki mellé oda vagyok láncolva. Nem önmagáért kéri, hanem miért kéri az imádságot? Hogy adassék nekem az ige, ha szólásra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is. Ez egészen különleges, hogy ezért kéri a testvéreket. Hát hiszen hova menne? Hát kivel beszélgetne? Hiszen be van zárkózva, nem jut oda a többiekhez. Miért az ige hirdetésért kéri az imádságot? Mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Mert az evangélium hat, lehet, hogy a katonáknak mondja, vagy éppen írja a levelet, vagy készül arra, hogy tovább mehessen, és azért kéri az imádságot, hogy kiszabadulhasson, és mondhassa az embereknek, ez van rábízva, ez van az egyházra bízva. Hogy azt az örömhírt, lássátok, bilincsben is el akarja mondani, nem szomorkodik, nem csügged. Ezt tovább akarom adni. Titok ez, mondja Pál apostol. Titok ez, hogy mitől lesz alkalmas az ember. És mi azt gondoljuk, hogy az igehirdetés az a profik dolga. Az igehirdetés az a lelkipásztorok dolga. Ezért tanulnak, ezért fizetjük őket. És a mi dolgunk az, hogy a kiáratnál, vagy SMS-be elküldjük, hogy szép beszéd volt, tiszteletes úr. De hát nem ezt látjuk az igében, nem ennyi az igehirdetés, és nem a profiknak a dolga. Nézzétek meg, Pál apostol, aki igazán profi. Azt kérje, hogy imádkozzatok értem, hogy alkalmas legyek. Mert ez titok. Mert az igehirdetésben Istennel találkozunk. Az ő üzenetét kell átadni, ami megszólít, megérint, amitől életre támadunk fel. Ez nem a profik dolga. Ez a Szentlélek munkája. Ezért az egész közösség imádkozik. Az igehirdetés az egész közösségnek a dolga, hogy ez történhessen, hogy ezt megélhesse, hogy így hallja az igét, és hogy így tudja továbbadni. Érzitek-e a magatok dolgát az igehirdetéssel kapcsolatban, hogy ha hamisság van, mert annyi gondolat kóborol szabadon ebben a világban. Mert annyi lázadó indulat kóborol szabadon ebben a világban. Hogy mondjátok ezzel szembe az Isten igazságát. Hogy védjétek az Isten igazságát a babonasággal szemben, a hamisítványokkal szemben. Hogy munkáljátok az Isten szavának az érvényre jutását. Ott van-e bennetek a békéltetésnek a szolgálata. Hogy megbékéljen az az ember is az Istennel, aki úgy szidja, hogy befognánk a fülünket, mert rossz hallgatni. Szólsz-e? Fáj-e neked? Hogy az Isten nevét hogy szidják, hogy káromolják? Nem megvédenünk kell Istent, de munkálunk a békességet, amivel ő szólítja meg a lázadó embert, a haragvó embert, a békétlen embert. Ott vagy az igehirdetés munkájában, imádkozol-e azért, hogy alkalmas legyél? Továbbadni az Isten békességét és szeretetét és igazságát, hogy az jusson érvényre ebben a világban. Ó, nagyon kell ezért imádkoznunk. Ó, nagyon kell a katonának a fegyverzet, hogy megvédjen bennünket ebben, hogy állhatatosak tudjunk lenni. Hogy hirdetni tudjuk az Isten üzenetét. Mitől egyház az egyház? Attól, hogy az egész közösség szívügye és feladata az igehirdetés. Kinek az imádságban, kinek a szavakkal, de mindannyiunknak a helytállásban. És hadd mondjam, ha már Pál apostol a maga alkalmatlanságát vallja meg, akkor én magam is hadd valljam ezt meg, hogy nem szuperhősök az igehirdetők, és nem is úgy kell gondolni, hogy magunkra, hogy most nem lelkészként mondom ezt, magunkra, hogy én erre biztos, hogy nem vagyok alkalmas. Meg kell valljam, hogy többen kérdeztétek tőlem, hogy milyen így online prédikálni, és hogy érzem magam ebben a helyzetben, és valahogy mindig az a válasz van bennem, hogy hát olyan mesztelennek érzem magam. Nem látom a testvéreknek az arcát, nem látom a reakcióit, és ami itt van, azt tudom, hogy ez itt történik. Az interneten keresztül nem tudom, mi történik. Ki nézi, hogy nézi, mire használja, mit csinál közben, mit mond vissza nekem. Lehet, hogy jobb, hogy nem hallom, hogy hogy beszélgetnek velem azok, akik néznek. De olyan mesztelen érzés ez, hogy nem vagyok védve, nem tudom, hogy mi történik. És olyan jó volt, hogy az egyik presbitertársam válaszképpen azt írta vissza: kedves András, ne érezd magad mesztelennek, hiszen rajtad látjuk az igazság szeretet övét, a megigazulás páncélját, a békesség evangéliumának hirdetéséhez szükséges sarut, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a lélek kardját. Forgasd bátran továbbra is a kardot, köszönöm ezúton is neki. Olyan jó volt ezt hallani, hogy amit én hirdettek, közben mesztelennek érzem magam, Isten felöltöztet, és ezt nem magam miatt mondom el, testvérek, hanem miattatok, hogy ne érezzétek magatokat alkalmatlannak az ige hirdetésre. Isten felöltöztet. Pál apostol is azt mondja, hogy könyörögjetek azért, hogy alkalmas tudjak lenni, hogy a titkot, ami nincs a hatalmamban, át tudjam adni. Bátorodjatok meg, nem szuperhősök, profiknak a dolga az ige hirdetés, hanem mindannyiunknak, egy közösségnek az ügye, hogy a lélek munkája, a lélek szava érvényre jusson. És végül a negyedik, amit látunk az igében, hogy mitől egyház, az az, hogy a misszióban foglalatoskodik. A kifejezés az a 20. versben, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen az, azt úgy hirdetni, ahogy kell. A nagykövet képe van ebben, és ez önmagában is egy ellentmondás, mert a nagykövet a szent és sérthetetlen. Ilyen, hogy bilincsben levő nagykövet, ilyen a legritkább esetben fordul elő. Ez nem egy normális élethelyzet. Mondhatnám, ez egy önellentmondás. De olyan különös, ahogy Pál apostol ezt a helyzetet megéli, ő a börtönben is követ. És a követeknek a díszes nyaklánca, mert ezt a szót használja, amivel a méltóságukat, az országuknak a gazdagságát képviseli, az most számára a bilincs. Azt viseli ékszerként, aranyláncként magán. Ő így éli meg, így látja ezt. Nem maga körül forog. Nem magáért van a börtönben. Nem azért, mert köztörvényes, nem az Isten igazságáért van, hogy valami módon eljusson az Isten beszéde a római császárhoz is, az egész világra. Ha kell, az ékszerem lesz a bilincs, mint Jézusnak, a kereszt lesz a trónszéke. Megyek az én Uram után. Nem magamért élek. Az egyház nem önmagáért való közösség, hanem hogy elmondja ennek a világnak, hogy az Úr uralkodik, és hív vissza az uralma alá. Ezt látjuk Pál apostolban. És ahogy nézem ennek az embernek az elszántságát, példaként van előttünk, hogy milyen az egyház. Úgy, mintha csatornát váltanék, most ne váltsatok, testvérek, kérlek. Mintha csatornát váltanék, és a másik adón meg a valóság show megy. És nézem az embereket, akik ilyen csipcsúp feladatokat végeznek, mert azért heteken keresztül valamivel el kell ütni az időt, és akkor a napi szintjüket elemezgetik, hogy ma milyen napunk volt, és nem tudják, mert a valóságshow rendezői úgy döntöttek, hogy nem avatják be őket, hogy az egész világ karanténban van rajtuk kívül, ők úgyis abban vannak, tehát nekik mindegy, legalább az emberek szórakoznak otthon. Félelmetes látni azt a semmit, amivel telnek a napjaik, és ami igazán ebben engem aggaszt, hogy nem minket mutat ilyenkor a kamera, nem ugyanez van velünk is, hogy a csipcsup ügyeinkkel vagyunk elfoglalva, magunk körül forgunk, hogy szólt, hogy nézett rám, hogy nem nézett rám, hogy nem szólt hozzám, hogy nem hívott föl engem. És ezek, amik meghatározzák a reggeltől estig a gondolatainkat. Testvérek, az egyház az nem önmaga körül forog. Az másokon gondolkozik. Az képes a bilincseket ékszerként viselni, csak hogy az Isten ügyében ott legyen, amit rám bízott az Úr, azt elvégezzem. Hadd idézem egy presbiter társamat, aki aki elköltözött, és máshol lakik, és amikor az új lakókörnyezetével megérkezett, akkor és kitakarította a kertjét, hogy már ott lehet grillezni, meg főzni, akkor úgy gondolta, hogy az egész utcáját meghívja. Meghívta a szomszédot, aki 20 éve ott lakik, de nem beszél a többiekkel az utcában. De oda költözik egy presbiter, és azt mondja, hogy én az egész utcát meg akarom hívni. És azért hozom az ő példáját, mert persze ő azt szoktam mondani, hogy parókiám az egész világ. Milyen az, amikor az egyház nem önmagáért van, nem önmagáról gondolkodik, hanem van egy kincs, ami rám van bízva, és azt át akarom adni minden módon. Meghívom az egész utcát. Figyelek a szomszédomra. Mert ami rám van bízva, azért van, hogy továbbadjam. Attól egyház az egyház, hogy szüntelen azt keresi, hogy kit bízott rám az Úr, hogy hogyan tudok részt venni a békéltetésnek a szolgálatában, amivel Isten megbízott engem. És ha most így visszanézünk erre a 4 dologra, hogyha csak ez az ige szakasz lenne, mit mondanánk arról, hogy mitől vagyunk mi azok, akik vagyunk? Templomi istentisztelet nélkül, fizikai találkozás nélkül, akkor ebből az igéből, testvérek, ezt a 4 dolgot szeretném a szívetekre helyezni. Hogy az egyház attól egyház, hogy vállalja Isten harcát a világért. Az egyház attól egyház, hogy szüntelenül imádkozik, hogy hirdeti Isten beszédét, és hogy munkálja a megbékélést azoknak az életében, akiket Isten rábízott. Látjátok, nem épület. Látjátok, még csak nem is fizikai találkozás. Pál apostol ugyanolyan helyzetben van, mint mi, hogy nem tud Isten tiszteletet tartani. Nem tud fizikailag találkozni az emberekkel, és mégis, ami ezekben a sorokban előttünk van, az eligazít minket is. A lélek, Isten lelke gyűjt egybe és köt össze minket. Nem kell hozzá fizikai találkozás, milyen jó, ha van. De attól vagyunk az övéi, hogy ő él bennünk, és mi meg neki élünk. És hadd kérdezzelek végül, hogyha te magad egyház tag vagy, hogy lélek szerint is az vagy-e, hogy mozdul-e benned valami erre a 4 dologra, ami ebből az igéből előttünk van. Hogy úgy érzed-e, hogy igen, ez van rám bízva, ebben szeretnék lenni és élni. Ne rendülj meg, légy álhatatos, maradj meg ebben, vedd föl az Isten fegyverzetét, hogy megállhass. De ha úgy érzed, hogy hát, ha ilyen az egyház, akkor én bizony azt kell mondjam, hogy nem vagyok benne. Akkor meg hadd hívjalak, hogy gyere beljebb. Fizikailag nem tudlak beljebb hívni, de úgy tudom mondani, hogy gyere beljebb a belső szobámba, ahol Istennel lehet találkozni. Ez nem hely kérdése, ez Szentlélek kérdése. Hogy Isten most is hív bennünket, hogy helyreállítsa az életünket, és hogy mi áldással legyünk a többiek számára. Így legyen. Amen. Imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, áldunk téged a te dicsőségedben és fenségedben, ahogyan érkeztél virágvasárnapon, ahogy a te szent lelkeddel, igéddel most is érkezel közénk. Köszönjük, hogy te királyként jössz. Nem lehet téged semmi másba beszorítani, te uralkodsz, te dicsőséges vagy, te győztél. És mégis szelíden érkezel, és még mindig így közelítesz hozzánk, nem az elvárásaiddal, nem az ítéleteddel, hanem ellenkezőleg önmagadat hoztad áldozatul azért, hogy nekünk életünk és menekülésünk lehessen. Áldunk, dicsőséges királyunk, és hadd tárjuk eléd önmagunkat, és vigyük eléd a dolgainkat, olyan sok minden megmutatkozott most ebben a ezekben a hetekben, mennyire ingatagok azok a dolgok, amikben bízni szoktunk, amiket hajszolunk, amiket gyűjtögetünk, mennyire ingatag a mi életünk is, mit érünk a megszokott kereteink és biztonságunk nélkül, szégyenkezve látunk olyan sok mindent. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd úgy, amint vagyunk. Te látsz, ismersz. Tudod a mi bukásainkat, szégyenünket, bűnünket. Köszönjük, hogy a megoldást is tudod rá. Nem fordulsz el és nem távolodsz tőlünk, hanem magadnak akarsz. Áldunk téged. És hát könyörögjünk is hozzád. Könyörgünk azokkal együtt, akik most elesettek, akik félnek, akik betegek, akik az életükért küzdenek, vagy akik mások életéért küzdenek. Hadd hozzuk eléd a gyászoló testvéreinket is. Köszönjük, hogy amikor ők veszteségben vannak, amikor őket elborítja a gyász, a szomorúság, a hiány, te akkor azt ígéred, hogy ott vagy az özvegy és az árva mellett, és neki adod önmagad. Hadd éljük át ezt mindannyian, minden nyomorúságunkban. És kérünk azokért, akik itt az országunkban, vagy szerte a világon, emberfeletti helytállással, orvosként, ápolóként, segítő foglalkozásban mások közé mennek, kockáztatják az egészségüket, és másokon segítenek. Légy te az erőforrásuk, az uruk és a menedékük. Kérünk vezetőinkért, a döntéshozókért, adj nekik tőled való felelősséget, és add a te döntéseidet rajtuk keresztül. Kérünk azokért, akik a szükségleteinket biztosítják ebben a helyzetben is, áld meg őket, karold fel őket. De hadd kérjünk a te népedért, szerte a világon. Hadd legyen az is, amit a te néped fölvállal, hadd legyen az is gyógyító, erőt adó, életeket mentő, nem a mi erőnkből, hanem a te kegyelmedből. Kérünk, hogy ahol jelen vannak a te gyermekeid, egy-egy családban, közösségben, egy városban vagy egy országban, ott hadd élje át a környezetük, hogy te érkeztél meg, te adsz friss levegőt a fertőzött levegő helyett, te győzöd le a bűn járványát, te adsz új életet, új lélegzetet, életet. Kérünk, hogy tedd ilyenné a szavainkat egymás között. Szólalj meg rajtunk keresztül, és ahogyan élünk, abban nyilvánulj meg, és mutasd meg magad ennek a világnak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.